Olvasná? Hallgatná? Bepótolná? Imre Réka vagyok, és hoztam pár cikket főzéshez, futáshoz, utazáshoz, elvitelre. A Gödi akúgyár egyik elzárt részlegének levegőjében a határértéket sokszázszorosan meghaladó koncentrációban voltak rákkeltő anyagok, amit elhallgattak a hatóságok elől, de a kormány titkosszolgálati módszerekkel tudomást szerzett róla. Mit csinált a kormányhivatal, ha a titkosszolgálat kellett a Gödi szennyezés feltárásához? Fülöp István cikke. Szennyes akúgyek. A gazdasági hasznot a politikai kockázatok elé helyezve engedhették tovább működni a Samsung súlyosan szennyező Gödi gyárát. A botrány kapcsán az ellenzék magyar Csernobilt emleget. Az ügy ráéghet a kormányra, amely tagad és terel. Mélypontra viheti az akkumulátoripar eddig sem túl magas társadalmi támogatottságát a Telex cikke nyomán a Samsung SDI körül hétfőn kirobbant botrány. A lap a Gödi üzem belső jegyzőkönyveinek birtokában tárta fel, hogy az akkugyár egyik, elvileg a többi területtől hermetikusan elzárt részlegének levegőjében a határértéket sokszázszorosan meghaladó koncentrációban voltak rákkeltő anyagok, amelyek a szűrőberendezés elégtelen működése miatt a gyár teljes területén szétszóródtak. A munkatársak kitettségét a dél-koreai cég többször is kénytelen volt jelezni a hatóságoknak, ám eközben úgy döntött, inkább kifizeti az alkalmanként 10 millió forintban limitált bírságot, mint hogy valódi megoldást keressen a dolgozók és a Gödi lakosok egészsége érdekében. A súlyos szabálytalanságok és a Samsung tétlensége miatt a gyárvezetőit és munkatársait az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzeti Információs Központ emberei lehallgatták, valamint belső dokumentumokat szereztek meg, majd az erről szóló jelentést 2023 tavaszán a kormány elé tárták. Ennek hatására több miniszter is a gyár működésének felfüggesztése mellett érvelt. Rogán Antal például vállalhatatlan politikai kockázatnak nevezte az ügyet, ám nemzetgazdasági okokra hivatkozva hagyták tovább üzemelni. A Samsung 2024-ben egy a Telexhez eljutott belső dokumentumban úgy fogalmazott, hogy a helyzetet kiterjedt lobby tevékenységgel és ígérgetéssel oldottuk meg. Alapvetően nem indokolt titkosszolgálati eszközökkel feltárni olyan problémákat, amelyeket hatósági ellenőrzésekkel kellene kezelni, mondja Cérfusz Márton kutató, a Periféria Központ alapítója. A munka- és környezetvédelmi hatóságokat a kormány az utóbbi 15 évben módszeresen leépítette és betagozta a lojális káderekkel feltöltött megyei kormányhivatalok alá. Bármennyire is igyekszik védeni a mundér becsületét a Pest megyei kormányhivatal, mondván rendszeres ellenőrzésekkel folyamatosan biztosítja a környezetvédelmére vonatkozó jogszabályok betartását, valamint a munkavállalók egészségének és biztonságának védelmét, és jogsértés esetén bírságolt is, valójában nem tartotta be a jogszabályi kötelezettségeit, például nem zárta be a gyárat. Ezt sokszor gyanús módszerekkel kerülték el. A törvény például kimondja, hogy ha a zajszennyezés legalább 10 decibellel magasabb az engedélyezetnél, akkor azonnal le kell állítani a gyárat. Bodnár Zsuzsa, a Gödért Egyesület vezetője szerint a kormányhivatal egy éjszakai mérésnél megállapította, hogy a gyár csak 9 decibellel lépte túl a határt, így elkerülhetővé vált az intézkedés. Márpedig a gyár olyan hangos, hogy még a Dunakanyar településein is sokszor lehet hallani a morajlását. Több 100 millió forintos zajcsökkentési beruházása volna szükség, de ha a légtechnikára sajnáltak ekkora összeget, akkor ebben sem lesz előrelépés, aggódik Bodnár Zsuzsanna. A Samsung egységes környezethasználati engedélye eleve hányatott sorsú. 2018 és 2023 között a gyár egyáltalán nem is rendelkezett ilyennel. 2023-ban a meglévő tevékenységre kaptak engedélyt, annak ellenére, hogy az üzem számos jogsértést követett el az előző években. Majd a cég bővíteni akart. Erre 2024-ben kapott engedélyt, de a bíróság ezt megsemmisítette. 2024 áprilisában a Budapest környéki törvényszék azonnali jogvédelem keretében halasztó hatály alá helyezte a Gödért Egyesület által benyújtott keresetet. Ám a fővárosi ítélőtábla másodfokon megsemmisítette a döntést. 2025. októberében aztán a törvényszék jogerősen megsemmisítette a gyára kiadott összes környezethasználati engedélyt. 2026. február 3-án azonban a kúria hatályon kívül helyezte a másodfokú ítéletet és új eljárás lefolytatására utasította a bíróságot. Mondván a törvényszék figyelmen kívül hagyta, hogy a kormányhivatal által kiadott engedélymódosítások nem a felperesek, hanem a Samsung kezdeményezésére történtek. Így tévesen adta meg a lehetőséget a civileknek, hogy az alaphatározat elleni keresetet kiterjeszthetik a módosító határozatokra is. Végső soron tehát a Vargasi András vezetésével felálló kúria olyan döntést hozott, ami mind a Samsung, mind a kiterjedt lobby tevékenységgel meggyőzött kormány számára több mint kedvező. A kormányhivatalnak mellesleg úgy is van ismerete a döntésről, hogy ezt a felperes egyesületnek a bíróság azóta sem küldte meg. A feltárt eset csak megerősíti azt, amit az Átlátszó és egy-egy civil szervezetek hosszú évek szívós munkájával már felderítettek. Nagyjából ismert volt a szennyezés mértéke, a számos jogsértés, ahogyan az is, hogy a kormányon belül évek óta feszültségek vannak az akkumulátoripar erőltetése miatt. Különösen Szijjártó Péter külügy és Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter elképzeléseit érnek el a kérdésben. Ugyanakkor az Átlátszó által a Gödi akugyár ügyében indított per tárgyalását a Telex cikkének megjelenése után kedden a bíróság a működésben felmerülő objektív okok miatt elhalasztotta. Magyar Péter, a Tisza párt elnöke a botrány nyomán egyenesen úgy fogalmazott, Szijjártó lobbizta ki, hogy ne zárják be a Samsung gyárat, és lemondásra szólította fel a minisztert, aki válaszul, megígérte, nem csak magyart, hanem a cikket közlő portált is beperli, mert durva hazugságokat állítottak róla. Ám azzal, hogy Szijjártó kizárólag a személyét érintő részre reagált, hallgatólagosan elismerte, hogy a Samsung gyárban tapasztalt légszennyezés valós probléma, és a cégvezetés dolgozók ezreit tette ki a rákkeltő anyagoknak. Az akkumulátorgyártás bajai nem elszigetelt üzemi hibák, hanem rendszer szintű hiányosságokból fakadnak. Fogalmaz Kozma Éva, a Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület vezetője. Debrecenben a CETL, valamint más kínai cégek megjelenése óta az egyesület levegő minőségi mérései egyre romló képet mutatnak. Egy hivatalos vizsgálat pedig tavaly decemberben a súlyosan mérgező, magzatkárosító NMP oldószert is kimutatta. Erre Debrecen polgármestere Papp László úgy reagált, hogy a kibocsátás vélhetően ipari vagy mezőgazdasági tevékenységből származott. A Greenpeace szerint ugyanakkor elképzelhető egy olyan olvasat is, hogy NMP-t tartalmazó szennyvíz került ki a gyárakból a víztisztítókba, majd az ott keletkező iszapot mezőgazdasági területekre borították. A CETL gyár NMP-vel szennyezett vizét a tervek szerint egészen Komáromig szállítják feldolgozásra, ami közúton legalább 350 kilométeres távolságot jelent, annak minden veszélyével együtt. Egy szakértői vélemény szerint a CETL-nek is helyet adó debreceni ipari parkban a termelés csúcsán 20 másodpercenként érkezik, vagy indul majd egy veszélyes anyagokkal megrakott teherautó, ami jól jelzi a környezetre gyakorolt rizikót. Az pedig már korábban az Átlátszó cikke nyomán kiderült, hogy a Samsung gyárából évek alatt több mint 80 tonna NMP került ki a környezetbe. A rövidtávú gazdasági haszon érdekében a kormány nem veszi figyelembe a hosszú távú társadalmi költségeket, állapítja meg Cirfusz Márton. A fiatal technológia hosszú távú egészségügyi hatásait nem is ismerjük, pedig ez indokolná, hogy a hatóságok óvatosabban állapítsák meg a határértékeket. Az iparpolitikai döntésekben a hosszú távon jelentkező költségeket is figyelembe kellene venni, mert hiába lesznek adóbevételek és új munkahelyek a beruházások nyomán, ha évtizedek múlva tömegével betegszenek meg az emberek, ami óriási egészségügyi kiadásokkal és az ellátórendszer további terhelésével jár. Magyar Péter a kormányra kerülése esetére megígérte, hogy önálló szervet hoz létre a súlyosan szennyező iparágak, kiemelten az akkumulátoripari beruházások folyamatos vizsgálatára. Ha ezt nem tessék-lássék módon teszi, azzal valóban komoly előrelépést lehetne elérni a technológia biztonságosabb átételében. A civilek minden esetre hétfő óta újult erővel adják be a közérdekű adatigényléseket és készítik elő az akkugyárak elleni pereket. Emellett a héten közös tüntetést is szerveznek. Egybehangzóan állítják, nem a zöld átállás, hanem a politikai háttérrel zajló zöldre mosás ellen küzdenek, amiben a környezetvédelmi szempontok egyáltalán nem jelennek meg. Ha ezt vissza lehet építeni, a cégek pedig betartják a jogszabályokat, azzal már előrébb vagyunk, mondja Kozma Éva. Orbán végső tesztje. A nép harag számít többet, vagy az, hogy semmi ne kösse meg a kezét. Riba István írása. Nem kényes önkényes. Sokszor leírták már az Orbán kormány politikája kapcsán, hogy ennél lejjebb már nem lehet süllyedni a jogállamiság kiüresítésében. Aztán mégis kiderült, hogy lehet. A minapi történések bizonyítják, hogy a jog és a jogászkodás már nem az igazságot, hanem az aktuális hatalmi érdeket szolgálja. Orbán Viktor szisztematikusan rombolja a jogállamot 2010 óta. Ezért igazából semmi meglepő nincs abban, hogy visszaél a bűnügyi adatokkal, rendeletben ír felül törvényeket, bíróságokat akadályoz meg a munkájuk végzésében. Politikai értelemben a miniszterelnök valószínűleg úgy látja, hogy mindezt megteheti, hiszen a választók többségét eddig láthatóan nem zavarta a fékek és ellensúlyok hiánya. Egy jól működő polgári demokráciában erre nem lenne lehetősége. Ő azonban a magyar nép éles szemű szociológusaként eddig pontosan tudta, meddig mehet el, s úgy gondolja, hogy az alkotmányos jogállam nem olyan érték, aminek elvesztése miatt a választók tömegei ellene fordulnának. A választási kampány közepén azonban ezek az egymást követő botrányok könnyen visszaüthetnek, hiszen jó anyagot adnak az ellenzék kezébe. Például az, hogy a kormány cinkos elnézéssel reagál munkavédelmi jelentésekre, és több száz milliárd forinttal támogat egy olyan akúgyárat, amelynek dolgozói súlyos egészségügyi veszélynek teszik ki, a hatóságokba vetett bizalmat kezdi ki. A Lázár János ellen gyöngyösen tüntető romákról való hazudozás még azokat is elgondolkodtathatja, akik egyébként nem kapták fel a fejüket arra, hogy a miniszter csak WC-pucolásra tartja jónak a cigányság tömegeit. Az, hogy egy minisztert pár óra elteltével meghazudtoljon egy megyei rendőrség, Lázár állításával szemben azt közölve, hogy ők senkit nem igazoltattak, és senkinek a Priuszáról nem adtak ki semmilyen információt, nem passzol az Orbán kormány önfényező imázsához. Homály fedi, hogy miként kerültek Orbánhoz, majd a Fideszhez és Lázárhoz azok az adatok, amelyekkel azt a sztereotíp magyarázatot igyekeztek sugallni, hogy a kormány ellen tüntető cigányok mind bűnözők lennének. Jogszerűen biztosan nem szerezhették meg az erre vonatkozó információkat, hiszen a bűnügyi nyilvántartásokhoz kizárólag konkrét törvényi felhatalmazással rendelkező szervek férhetnek hozzá, és csak meghatározott célból. Még a miniszterelnök sem kérheti, hogy adhok módon kiadják számára a nyilvántartásban szereplők adatait. Orbán persze nem is próbálta indokolni, hogyan kapta meg őket. Lázár pedig nem tudott, vagy nem akart egyenes választ adni az őt faggató újságíróknak. A máskor oly magabiztos miniszter rég nem volt olyan kommunikációs zavarban, mint az utóbbi napokban. Az sem erősítette a bizalmat az orbáni jogállami megoldások iránt, hogy Lázár szerint, amit a miniszterelnök tud, azt a miniszterei is tudhatják. Ez arra is utal, hogy a kampányban politikai okokból egy ellenzéki tüntetésen résztvevőknek minden lehetséges állami adatbázisban lévő adatát használni fogják. Ha úgy gondolják, ezzel üthetnek az ellenzéken. És e ponton nyer értelmet, miért volt annyira fontos Rogániknak az arcfelismerő rendszerek mihamarabbi bevezetése. Nem annyira a bűnözés, hanem a politikai érdek szempontjából. A bíróságokat korlátozó, a múlt héten született kormányrendelet, bár a választási harcban várhatóan nem vet majd akkora hullámokat, még súlyosabb kérdéseket vet fel. A kormány cinikusan folytatja a törvényhozást helyettesítő rendeleti kormányzást, amit a menekültekre hivatkozva kezdett, a Covid miatt folytatott, azóta pedig az EU tagállamok közül egyedüliként évek óta az orosz-ukrán háború ürügyén tart fent. Hogy a háborúnak mi köze van az önkormányzatok szolidaritási hozzájárulása miatt folyó perekhez, azt még Gulyás Gergely sem tudta megmondani. A kormányinfón azzal érvelt, hogy eddig a parlament minden rendeletet utólag jóvá hagyott. És bár efelől, ismerve a mameluk szavazógép működését, senkinek nem lehet kétsége, ez egyáltalán nem ad felmentést a rendeleti úton történő rapid törvénykezésre. Különösen, mint jelen esetben történt a visszaható hatályú beavatkozásra. A kormány nem is csinált titkot abból, hogy a saját érdekében avatkozott be a bíróságok munkájába, amikor lehetetlenné kívánta tenni, hogy a bíróságok folytassák azokat a pereket, amelyekben rosszul áll a hatalom szénája, vagy legalábbis kétesélyes a kimenetelük. A minapi rendelet azt mondja ki, hogy a szolidaritási hozzájárulás megállapítása, beszedése és elszámolása pusztán egy technikai folyamat. Így az intézkedéssel összefüggésben született iratok, köztük az egyes önkormányzatokra kiszabott, általuk büntetésként megélt sarc kivetéséről szóló ukáz, nem tartoznak a hatósági döntések sorába, ezért nem támadhatók meg egy közigazgatási perben. Így azonnali jogvédelem sem kérhető velük szemben. Ilyet Budapest esetében korábban egyszer már megállapított a bíróság. Ha pedig még ez sem lenne elég, utasították a kormánytól független igazságszolgáltatásban eljáró bíróságokat, hogy minden folyamatban lévő pert ejteniük kell. Igaz, ezt nem mindenütt fogadták meg. Volt, ahol márciusra írták ki a tárgyalást, másút pedig a választások utáni időpontra. A parlamenti kétharmad segítségével Orbánék már korábban is hasonló védelem alá helyeztek egyes állami szerveket, ám azok fölött papíron is volt hatalmuk. Ilyen például az állami számvevőszék, amely ellenzéki pártokat büntethet 100 milliókra úgy, hogy nem lehet bíróság előtt vitatni a döntését. Azt pedig már a szuverenitásvédelmi hivatalról szóló törvényben garantálták, hogy a kormány politikai ellenfeleit listázó, Lánci Tamás vezette szervezet eljárásában szemben se lehessen közigazgatási pert indítani. Maximum polgári eljárást a jó hírnév megsértése miatt. A szolidaritási hozzájárulás ügyében már több per is folyamatban van. Foglalkozott vele a kúria és többször az alkotmánybíróság is. A rendelet most is egy AB-szövegre hivatkozott, mint ami megalapozza a kormány döntését. S valóban egy idén januári AB végzés a kormány szája íze szerint kimondta, hogy a hozzájárulást nem lehet bíróságokon vitatni. Az öttagú tanács tagjainak többsége megbízható Orbán hívő káder. Az előadó bíró, Patyi András a Nemzeti Közszolgálati Egyetem korábbi rektora volt. Hörhenni Marosi Ildikóján tett csak be külön véleményt, de azt meg sem próbálta indokolni, egyszerűen annyit írt, hogy az ugyanebben a témában hozott 2024 őszi AB határozat előadó bírájaként sem a végzés rendelkező részét, sem az indoklását nem tudja támogatni. A meghasonlás érthető, hiszen a mostani végzés egyszerűen felülírta a másfél évvel ezelőttit. Akkor ugyanis az AB kifejtette, hogy az államkincstár csak azután szedheti be a szolidaritási hozzájárulást az önkormányzatoktól, ha előtte lefolytatta a tisztességes hatósági eljárást, és abban meghozta a formalizált döntést a kivezetéséről. Ennek az alaptörvényből fakadó elvárásnak az érvényre juttatása pedig az alapügyben eljáró bíróságnak a kompetenciájába tartozó szakjogi kérdés. Tették hozzá akkor az alkotmánybírók. És ez az értelmezés élesen ellentmond a kormány mostani rendeletének. Orbán persze nem véletlenül bízik Patyiban és a hozzá hasonló alkotmánybírákban. Hiszen azért vannak ott, hogy a kormány mindenkori álláspontját védjék. Az AB volt a legelső olyan független intézmény, amelyet Orbán a politikai eszközévé tett. És természetesen megtalálta az ezt a szerepet vállaló embereket. Nem egyszer a Fidesz korábbi parlamenti képviselőiben. Basé István, Salamon László, Hende Csapa. Legutóbb a NER számára kellemetlen ügyeket legfőbb ügyészként rendre elsikáló Polt Péter teleportálták a testületbe, akiből mindjárt AB elnököt is csináltattak. Pokoly Béla, aki az első Orbán kormány idején a koalíciós társ kisgazdák képviselője volt, alkotmánybíróként kifejezetten helyeselte azt a gyakorlatot, hogy az AB tagjainak és más független intézmények vezetőinek Orbán a politikai értékeivel egyezőket választ, mert ezzel át tudja hidalni a többségi kormányzat és az ellensúlyi hatalmak közötti ellentétek nagy részét. Aki megpróbálta komolyan venni az alkotmánybírói pozícióját, azt keményen helyre tették. Kövér László parlamenti házelnök például 2013-ban úgy fogalmazott egykori minisztertársáról, az akkor alkotmánybíróskodó Stumpf Istvánról, hogy jól meglennénk az általa képviselt önhatalmú és parttalan jogászkodás nélkül. Ez az önhatalmú és parttalan jogászkodás annyit jelentett, hogy Stumpf próbálta védeni a jogállam maradékát, amikor kijelentette, hogy demokratikus jogállamban nem létezhet korlátlan hatalom, ennek megfelelően az alkotmánymódosító hatalom sem lehet korlátlan. Márpedig, mint mondta, az AB azzal szembesült, hogy az országgyűlés kétharmados többsége túllépett bizonyos alkotmányos normákat. Kövér válasza mindent elmondott arról, hogyan kezeli a Fidesz a jogot és a jogállamot. Szerinte Stumpf egy szűk grémiumtól várja, hogy a csillagok állásából, belegből és madárcsontokból olvassa ki, alkotmányosság Isten mit üzen a földi halandóknak. Az AB tehát csak kerékkötő, mert Kövér szerint egy demokráciában egyetlen kormányozó hatalom létezik, a nép, ami a választásokon mandátumot nyert képviselőink keresztül a rögzített eljárási szabályok alkalmazásával gyakorolja ezt a jogát. A többségi demokráciának ez a felfogása minden féket és ellensúlyt kiiktat a rendszerből. Orbánnak egy valami fontos, hogy semmilyen döntésében semmi ne kösse meg a kezét. Ezért nem tart igényt semmiféle olyan szervezetre, intézményre, ami neki ellenállna. Miközben a napokban épp maga ismerte el egy kampányrendezvényen, hogy az a parlamenti kétharmad, amelyel a háta mögött eddig mindent megtehetett, korán sem valódi kétharmados többség. Csak a választási rendszer olyan, hogy felerősíti a többség döntését. Így lett a Fideszre leadott 45-55%-os listás szavazatokból 63-68%-os mandátumarány. Orbánt azonban ez soha nem zavarta abban, hogy a népre hivatkozva a saját elképzeléseit erőltesse rá az országra, hogy bármit megcsinálhasson, mivel többsége van. Pedig a demokráciáról gondolkodók már a modern demokrácia születésénél rájöttek arra, hogy az Orbán által most képviselt demokrácia értelmezés milyen veszélyekkel jár. James Madison, az egyik amerikai alapítóatya és későbbi elnök úgy szemléltette a hatalmi ágak szétválasztása és a decentralizálás szükségességét, hogy ha az embereket angyalok kormányoznák, a kormányzatot sem belülről, sem kívülről nem kellene ellenőrizni. Márpedig a politikusokra sok mindent lehet mondani, de hogy angyalok lennének, azt a legkevésbé sem. John Lukács katolikus konzervatív gondolkodó pontosan látta egy ilyen demokrácia értelmezés következményeit. Így fogalmazott. Ha a népakarat feltétel nélkül érvényre juthat, vagyis ha nem korlátozzák szabadságjogok a népszuverenitást, ha nincsenek a többségi akaratnak fékei és ellensúlyai, akkor a demokrácia puszta populizmussá irányul. Ezeket a cikkeket hoztam ezen a héten elvitelre. Köszönöm a figyelmet, jövő héten újra várlak titeket két írással. Addig is, fizessetek elő a HVG 360-ra és iratkozzatok fel a HVG YouTube csatornájára. És ne felejtsétek el, támogatókat gyűjtünk. A szerkesztőség információkat szállít, kiszűri a fontosat, elemzi a híreket és bemutat minden szempontot, ami az érdemi vitához szükséges. Most 12 vállalást tesz a HVG, mely közül a legfontosabb, hogy ingyenessé tesszük a prémium felületünket a HVG 360-nak. Ahhoz azonban, hogy ezt megtehessük, 5000 új támogatóra van szükségünk. Ha te is úgy gondolod, hogy a világosság közös ügyünk, kattints a linkre a leírásban. Sziasztok!